Zotya, nem tudom, hogy személyesen nekem szánta, de tudtad, hogy Bonhoeffer nálam a lista elején van. Úgyhogy köszönöm szépen én a személyes biztatást, és remélem nektek is felemelő volt hallani ezt, és érezni a jelentőségét, amit most történni fog, nem miattam, és nem miattatok, hanem Krisztus jelenléte miatt. Másrészt azért ilyen napsütéses reggelen rossz istentisztelet már nem lehet, tehát az Isten rendesen megtámogatta az összejövetelünket. Idefele jövet azon gondolkoztam, hogy miért nevezik ezt az időszakot a vénasszonyok nyarának. És bevallom őszintén, fogalmam sincs. Talán azért, mert ez a nyárnak már a vége, és az egyetlen dolga, amire gondolni tudtam, az az, hogyha ilyen gyönyörű a vénasszonyok nyara, akkor várom azt, hogy megöregedhessek, hogy ilyen szép lesz. Hát vénasszony az nem leszek, de vén talán igen. Nem sokan tudjátok, de Enikővel mi 1999-ben költöztünk Budaörsre, Nádasdűlő sétányra, és hát azóta is nagyon élvezzük az itt lakást Budaörsön, viszont a családi szálak Budaörsön sokkal régebbre nyúlnak vissza. Egyrészt volt egy nagybátyám, meg egy nagynéném, aki már 80-as években itt lakott Budaörsön, és az unokatestvérem, az ő lányuk a Baross utcán nem messze tőlünk lakik. De a legrégebbi családi szál az az én nagyszüleim, akik az Adler szálló mellett, akkor még nem volt Adler szálló, a Szabadság úton egy régi falusi házban laktak pár évig, úgyhogy édesanyám már megelőzött, ő előttem lakott Budaörsön. És nagyapámnak, ugye az anyai ágon a nagyapámnak nagyon érdekes a története. Sajnos nem sokat tudok személyesen róla, mert 10 éves voltam, amikor ő elhunyt, de az a 10 év az már jelentős volt. És azt kell tudni a nagyapámról, nem róla fog szólni ez a pár perc, azt kell tudni róla, hogy az életben megjárta a magasságokat és a mélységeket is. Tehát a világháború előtt egy köztiszteletben álló ügyvéd volt, Pest vármegyének volt a főügyésze, és egy nagyon komoly ember. Ugyanakkor, mint azt hiszem, sokan megélték ezt Magyarországon, kitelepítették őket, és egyik napra a másikra mindaz, ami volt, az megszűnt. Pár évvel ezelőtt elmentünk megnézni azt a régi villát, ahol még édesanyám megszületett, és ahol pár évet lakott, és utána Zalában nőtt föl. Zalai lány lett, zalai kiejtéssel, amit aztán Budapestre feljöve levetett magáról, de néha-néha még előbukik egy-egy kiejtésben az a jó ízes zalai beszéd édesanyámnál. Aztán visszafele jövet, amikor jöttek Zalából föl Budapestre, akkor itt megálltak pár évre Budaörsön, és próbálták újra kezdeni az életet. Próbálták újraindítani az egzisztenciájukat. És nagyon érdekes történet, ugye a köztiszteletben álló ügyvédből lett egy társasháznak a gondnoka. Nem lebecsülöm egyik munkát sem, nem fölbecsülöm a másikat, de valóban az ő számára kihívásban nagyon különböző élményt jelentett. És édesanyámmal beszélgetve egyetlen dolog volt az, amit újra és újra elmesél, rengeteg élményem van nekem is abban a 10 évből, de amit elmesél az az, hogy teljesen mindegy volt, hogy ő most éppen köztiszteletben állt, vagy éppen olyan munkát csinált, amit csak azért csinált, hogy a családját eltartsa, mindenkivel jól bánt. Az Zlinszky Laci bácsi volt az, akit mindenki tisztelt. Mert gondnokként a társasházban mindenkit kedvelt, megszólított, szolgált, felemelt, szeretett. Tényleg egy magas ember volt, olyan igazi 30-as évek. Ha választhatnék ma stílust, ugyanúgy öltöznék, ahogy ő, tehát ilyen csutak zselével, nem tudom, mit használtak akkor, de ez a teljesen lesimított haj, tudjátok, csillog, és ilyen kis kackiás bajusz, magyar nótákat énekelt, úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak róla. Ennek semmi köze ahhoz, amit most mondani akarok, de el kell meséljem, hogy ő volt az első, aki elvitt engem horgászni a török bálinti horgásztóhoz. Ő volt az, aki abban az időben Ausztriából szerzett nekem csúzligumit, nem akármilyet, és ő volt az, aki elvitt engem Budapest belvárosába, a Zserbó cukrászdába. Életemben először, és azt kell mondjam, utoljára is, tehát azóta sem sikerült, eljussak oda. Egy hatalmas ember volt. Ő volt az, aki akár fönt volt, akár lent volt, érzelmileg, élethelyzetében, mindig fölemelte a körülötte állókat. Na, mi köze Zlinszky Laci bácsinak Dávidhoz? Hát erről fog szólni a következő X perc, meglátjuk, hogy mennyibe fog beleférni. De remélem, hogy mire a végére jutunk, tudni fogjátok, hogy miért Zlinszky Laci bácsival kezdtem ezt a mai történetet. Most itt néhány képre szükségem lesz. Kimegy a kép? Öt percig nem kapott jelet. Jól van. Na, addig mesélek nektek, jó? Az 1 Sámuel 22-ben nagyon hamar megtudjuk, hogy hol van Dávid. Nagyon könnyű azonosítani. És azért szeretném, ha föltámadni körögöttem a kép, mert akkor látnátok azt a térképet, amin rajta van. Na, jó, ott már látszik. Nektek meg majd nektek elmondom, hogy mi van, jó? Tehát nagyon hamar az elején, az első versben megtudjuk, hogy elment azért onnan Dávid, és az Adullám barlangba menekült. Ugyanúgy, ahogy ti se, én se tudtam, hogy hol van Adullám. Jeruzsálemtől délnyugatra helyezkedik el, ez egy település, és erről a településről kapta a nevét ez a barlang. Ide húzódott vissza Dávid, ott látjátok, a zöld sarokban van Dávid, és ebbe a barlangba töltött nem kevés időt. A 6. versben pedig az is kiderül, hogy Saul hol van. Ugye ez sok részen át, hogy itt vasárnap veszik ezeket a részeket, ugye ez az üldözésnek a története. Saul a piros sarokban, Gibeában van fönt, és azt olvassuk róla, hogy Saul Gibeában volt a magaslaton, a tamariszkuszfa alatt. A tamariszkuszfa alatt. Magyarországon nem sok tamariszkuszfa van. Ugye, amikor tanulmányozza az ember a Bibliát, egyből azt keres, hogy milyennek a lelki jelentősége. Nem sok. Annyi van, hogy ez az egyetlen fa sok közül, ami kibírja ezt a sivatagi hőmérsékletet és szárazságot, és óriási nagy, ahogy látjátok is a képen, lombja van, ami alá be lehet ülni. Úgyhogy nem kevesen az uralkodók közül kivonultak, és a szabad téren tartották a kormányüléseket, kivitték a trónt, olvassuk azt, hogy a lándzsa is ott volt a kezében, aminek annak volt a jelképe, hogy most uralkodik, és uralkodói döntéseket hoz, és a fontos emberei ott voltak körülötte. Úgyhogy azért volt a tamariszkusz fa alatt, mert más alatt nem nagyon lehetett kibírni. Ennyi jelentőséget találtam ennek a fának, de most már ezt is tudjuk. És ha elkezditek olvasni ezt a részt, nem tudom, sikerült elolvasni előre vagy nem, de láthatjátok, hogy az első 4 versben néhány tényszerű dolog van. Tehát nem sokat tudunk meg, hogy mi zajlik itt az emberekben. Jönnek emberek, mennek emberek. Viszont hadd olvassam el nektek az 57. Zsoltárt, jó? Az első sorát. A karmesternek a Neveszítse kezdetű ének dallamára, amire nem sokan emlékszünk szerintem ma reggel. Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Két olyan Zsoltár van, amiről valószínű Dávid szerette volna, hogy tudjuk, hogy ebben a barlangban írta. Az 57. és a 142. És miért örültem meg ennek annyira? Következő miatt. Az egyik dolog, amit olvasunk Dávidról, hogy miért fontos Dávidot tanulmányozni, azért, mert olyan szíve volt, ami nagyon tetszett az Istennek. Tehát amellett, hogy látjuk az eseményeket Sámuel könyvében, borzasztóan fontos, hogy valahol sikerüljön belelátni, hogy mi zajlik közben Dávidban. És őszinte leszek, az 57. Zsoltárból az a kép, ami elém tárult, nem volt lenyűgöző. Nem volt lenyűgöző. A következőt láttam, ahogy én elolvastam, a modern kori szorongásnak az összes tünete ott van. Nem vagyok pszichológus, szorongani viszont szoktam. Nem vagyok pánikbeteg, eddig egyszer volt pánikrohamom, az is akkor, mikor felújítottuk éppen a házat. Hála Istennek, hajnali 3-kor azt hittem, hogy ott maradok, de Enikő jött és azt mondta, hogy hát valószínűleg csak bepánikoltál. várjunk egy fél órát, váltunk egy fél órát, és életben maradtam. Ezzel együtt tapasztalati szinten megéli az ember, mindannyiunk. Különböző szinten, hogy mi az a szorongás. De ami jellemző rá, az egyik dolog. Amikor valaki azt éli meg, hogy körülveszi a szorongás, akkor ennek az egyik jele az az, hogy úgy érzi, hogy valami fenyegeti őt. Egyfajta fenyegetettségben él. Van valami, egy olyan külső veszély, ami nagyon is valós, aminek az a hatás, hogy ennek a jelenlétében élek, és úgy gondolok rá, hogy ez képes valamilyen kárt okozni bennem. Dávid ez így fogalmazta meg, hogy amíg elvonul a veszedelem. Sokan átsiklunk ezen a kifejezésen, de hányszor élünk mi is így, hogy vonul el mellettünk valamilyen veszedelem, és ti tudjátok, hogy most milyen veszedelem vonul mellettetek. Mindannyiunk mellett vonul vesz. Valamilyen külső fenyegetettség. Az egyik jele. A másik. Sokszor, amikor az ember félelmeket vagy szorongást él meg, akkor úgy érzi, hogy teljesen kiszolgáltatott. Az egyik legnehezebb érzés nekem az, amikor szorongok, az az, hogy van valami, amivel szemben állok, valamilyen feladat, veszedelem, kihívás, amire úgy érzem, hogy nem fogom tudni felvenni vele a harcot. Ezért szorong az ember, mert úgy érzi, hogy kevesebb vagyok, mint ez. És ezért úgy érzi, hogy kiszolgáltatott. Dávid ezt úgy fogalmazta meg, hogy nálad keres oltalmat a lelkem. Ugye milyen a gyerek? Amikor fél, bebújik a paplan alá. Valahova elbújik. Valahova el akar bújni. Mert úgy érzi, hogy ha sikerül a szék alá bebújnom, akkor elrejtőztem az elől a fenyegetettség elől, amitől félek. Dávid is pont ezt tette, hogy rejts el, oltalmat keres a lelkem. Valahova el akarok bújni. A következő, ez nem túl szép magyar szóval fogtam, de próbáltam egy szóba belefogni, ez a védtelenség, a védelem nélküliség érzése. A szorongásnak az egyik mai jellemzője is. Úgy érzem, hogy nincs védelmem. Ki vagyok szolgáltatva. Ezt így fogalmazza meg Dávid, hogy megalázták a lelkemet. Ez egy kicsit elidőztök ezen, ez egy borzasztóan súlyos kifejezés. Akkor valakinek a lelkét alázzák meg. Az milyen érzés lehet? Az milyen érzés lehet? És ezzel szemben, a megalázással szemben nem képes megvédeni magát. Nem véletlenül hívtam én ezt úgy, hogy a szorongás barlangja. És a következő, én összesen négyet találtam, de szerintem, ha neki álltok, ti is találtok hasonló jellemzőt, az, hogy félt a megsemmisüléstől. Ugye ez a megsemmisüléstől való érzés, ez a pániknak az egyik jellemzője. Ezt így fogalmazta meg, hogy oroszlánok, ez egy kép, oroszlánok járnak körül, akik felfaják és megsemmisítik az embert. Felfaják és megsemmisítik az embert. És hadd emlékeztesek titeket, hogy ezt akkor mondja, miután Góliátot már legyőzte. Tehát ez nem akárkitől hangzanak el ezek a szavak. Ő már neki ment. Ő már bizonyított, hogy sokaknál bátrabb, és mégis úgy remeg a lelke, mint ahogy talán nekünk is szokott néha, amikor szorongunk. Milyen lehetett? Hátborzongató számomra az áthallás, amikor próbáltam beleélni magam, hogy milyen lehetett Dávidnak, ami kinyílik itt a Zsoltárban. Hátborzongató az áthallás azzal, ami most Irakban és akár Szíriában zajlik. Mi sokszor nem tudjuk ezt megélni, napi szorongásaink vannak. De Dávidnak pontosan olyan üldöztetésben volt része, mint amit ma a testvéreink megélnek keleten. Én őszinte leszek, én nem bírom végignézni azokat a filmeket és híradásokat, amik onnan érkeznek. Már elolvasni is nehéz. Egyszerűen egy dolog miatt felfoghatatlan számomra. Nem tudom sem a szívemet, sem az agyamat, sem a lelkemet köré rakni, hogy ez ezt jelenti. Ez jelentéstethetetlen, nem tudom, hogy kimondani. Értelmezhetetlen. Nem tudom földolgozni. Nem tudok vele mit kezdeni. Nem tudok. Egy dolgot tudok, el akarok bújni. Ezrek próbálnak elbújni ezelől. Tehát amit itt látunk, az az, hogy Dávid nem csak egy egyszerű, hát hétfőn határidő van, és stresszelek, ennél sokkal komolyabb. sötétségen megy át. Na, miért néztük ezt meg? Ez zajlik Dávid szívében is. Amit szeretnék csinálni veletek, egyfajta ilyen sétát tenni, hogy ennek a fényében, amit az 57. Zsoltárában olvasunk, visszatérni Sámuel könyvéhez, és megnézni, hogy mi van ott leírva. Jó? Tartsátok ezt fejben, és nézzük meg, hogy mégis mi történik ott. Az első. Három helyzetet látunk itt, amiben Dávid keveredik. Történik vele. Kívül ilyen Dávid. Belülről láttuk, milyen kívülről ilyen. Amikor meghallották testvére is, apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Az apját Isajnak hívták, a 16. részben találkozunk vele, tudjuk, hogy 6 testvére van, ugyanis a nagy válogatás során 6 testvért előhoznak, egyik sem megy át a szűrőn, 7. választja Isten, ő a 7. a 7 testvér közül. Ők mind eljönnek hozzá, és nem azért, amiért az én anyám szokott eljönni hozzám hétvégén, bár tudja, hogy a feleségem nagyon jól tart, és nagyon jól főz, ezért körülbelül most már a 10-akárhányadik éve fogyókúrázom. Mégis anyám eljön, és hoz ebédet. És olyan ebédeket hoz, amitán az ember megnyalja 10 ujját. Nos, Dávid szülei nem ezért jöttek. Dávid szülei azért jöttek, mert a 16. részben látták, és ott voltak, amikor felkent őt az Úr királyá, és tudták, hogy ezért Saul üldözi őt, és mindenki, aki Dávidhoz tartozott, azt is üldözi. Menekültek. Menekültek. Oda menekültek Dávidhoz. Dávid pedig azt olvassuk, hogy gondoskodott a szüleiről. Fogta a szüleit, és azt mondta, nem jó nektek itt. Akár hoztatok ebédet, akár nem, itt nem maradhattok. Mert bár nem tudom, mi vár rám, el kell vigyet, és elviszi őket a Moab királyához, és biztonságba helyezi őket, aki befogadja őket. Matthew Henry, az egyik kedvenc kommentáromnak a szerzője következőt írja. Gyengéd törődéssel és aggodalommal gondoskodik a szüleiről. Nem lett volna rendjén való, ha kiteszi őket azoknak a harcoknak, vagy fáradalmaknak, amelyen biztos, hogy vártak rájuk. Biztonságba helyezi őket egy csendes helyen, ami kiderül, mi lesz vele. Ez volt az első pont, őszintén szólva, ahol elkezdtem gondolkozni, hogy mi van. Itt van az 57. Zsoltár. Szorong, fél, és megy át rajta a sötétség. És akkor jönnek a szülei, akik szintén szükségben vannak, és ahelyett, hogy elküldeni őket, fogja, és gondoskodik róluk. Ez volt az első olyan dolog, ami ezt hogy csinálta meg? Ezt hogy csinálta meg? Őszinte leszek, amikor én szorongok, akkor egy valakivel vagyok elfoglalva. És az én vagyok. És ha akkor jön valaki hozzám, amikor szorongok, akkor nagyon nehéz azon gondolkozni, hogy hogyan gondoskodjak róla. Mert nem azzal vagyok elfoglalva. Mondok egy példát. 40 évesen újra az iskolapadban ülök. Elkezdtem újra tanulni. Annak idején sem nagyon szerettem, amikor kikérdezték, hogy mit tudok. Tettem, amit tenni kellett, ma sem sokkal könnyebb. Amikor az ember tanulásra adja a fejét, akkor vizsgázni is kell. A vizsgaidőszak előtt meg az ember eléggé meg van feszítve. Érzi azt, hogy kiszolgáltatott, érzi azt, hogy el akar bújni, az összes többit. Nem ilyen mértékben, de valamennyire. És általában az irodámban szoktam készülni, egy napon van rá, amikor készülök a vizsgára, és mindig, és nem azokról szól, akik bejönnek, ez rólam szól, mindig bejön valaki. És mindig bejön valaki valamivel. És el kell, hogy mondjam, hogy én nem így szoktam reagálni. Bár mosolygok, kedvesen próbálok segíteni a problémáján, egy gondolat zakatol a fejembe, mikor mész ki? Mikor mész ki? Kontrasztosan próbálom, mi volt Dávidnak a titka? Folytassuk a második történet, ahol látjuk Dávidot. Hozzá gyülekezett mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember. Oké, hogyha nem olvasom az 57. Zsoltárt, azt mondom, hogy teljesen rendben van. Hát üldözöttek, Dávid talált egy barlangot, ihaj, menjünk, ott a védelem. Dávidként, amikor megláttam volna a poros úton jönni azt a 400 embert, mire gondoltam volna? Már csak ti hiányoztatok innen. Nincs nekem elég bajom. 400, nem kevés, szorozzátok meg ezt 4-el vagy 5-tel. 400, nem akármilyen ember, elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember. Ebből alakul ki az a budaörsi helyzet, amikor vak vezet világtalant. Hozzám jöttök? Hadd olvassam föl nektek azt a Zsoltárt, amit ma reggel írtam. Az 57. lesz majd, amikor majd sorba rakják őket. Így érzem magam. Életem legszorongósabb időszakát élem meg, és hozzám jöttök? Nézzetek már körül. Dávid kész ezeket az embereket befogadni, és azt írja az ige, hogy a vezérükké lett. Valaki azt írta erről a helyzetről, hogy micsoda gyenge eszközöket használ Isten, hogy elérje a célét. Mert nem akármilyen 400 ember volt, ha egy kicsit tovább olvasok, a 23. részben olvasunk az első csatáról. 23. rész, nem ugrom oda, mert másnak lesz a tiszte arról tanítani, de ennyit el kell mondjak. Ha a 23. részben fogja Dávid ezt a 400 embert, lemennek, és porosra verik a filiszteusokat. Fogja ezt a 400 elkeseredett, elnyomott, eladósodott embert, veszteseket, és miközben az 57. Zsoltár zakatol az agyában és a szívében, győztes katonákká teszi. Ez volt a második, a szülei után meg azt mondtam, hogy mi van? Ez nekem nem áll össze. Nagyon kellemes olvasni, de nem áll össze. Mi a titka? Mi a titka? Hadd ugorjak egy kicsit 2014-ben Budaörsre és Magyarországra. A legtöbb házassági konfliktus miből adódik? A legtöbb házassági konfliktus abból adódik, hogy valamilyen olyan terhelés alá kerül valamelyik fél a házasságban, amit nem tud földolgozni. És ennek a szorongásnak, a stressznek nem az áldása, hanem az átka otthon csapódik le. Ezek közül az egyik például a pénzügyek. Én is tudom magamról, amikor megfeszülünk, hol vagyok ideges? Otthon. Olyanokkal, akiknek szükségük van rám. Ha valami, akkor megint az ugrott be nekem, hogy én nem így szoktam reagálni. Amikor az 57. Zsoltár az én szívemben zakatol, én nem így szoktam reagálni. Hogy csinálta Dávid? Hogy csinálta Dávid? Itt már kezdett bennem az lenni, hogy tudni akarom. Tudni akarom, szeretném tudni, szeretném megfejteni. A harmadik jelenet, ahol látjuk Dávidot, az nincs leírva az 1 Sámuel 22-ben. Egy kicsit odébb mentem, ugyanis amikor gondolkoztam, eszembe jutott, hogy Dávidnak volt 30 vezére. Valamikor régen hallottam róluk. 30 nagyon komoly vezére. Közülük is 3 kiemelkedően fontos volt a számára. Na mondom, utána nézek, hogy kik ezek az emberek, és miközük van hozzá. És ezt a 30 vezért a 2 Sámuel 23-ban lehet megtalálni. Egy teljes könyvvel odébb. És amikor elkezdtem elolvasni, a következőt olvastam róluk. Egyszer a 30 vezér közül 3 elmentek Dávidhoz, és aratáskor érkeztek hova? Az Adullám barlangjába. Az Adullám barlangjába. Abból a 30 vezérből, akik végig ott voltak Dáviddal, és a végén a halála előtt felsorolja, hogy ezek voltak azok az emberek, akik végig ott voltak velem, 3 tudjuk közülük, hogy itt kezdték vele, az Adullám barlangjában. És utána le van írva erről a 3 szerintem az Ószövetség egyik legdicsőségesebb története. Ha hallottátok, akkor örülni fogtok, hogy újra halljátok, ha nem, akkor áldjon meg benneteket. Következő történt. Jött ez a 3, aki akkor még nem volt vezér. Elkeseredett, elnyomott és elszegényedett ember lehetett. Jött ez a 3, és azt olvassuk, hogy Dávid eltikkadt. Szomjas lett. Megszomjazott. Ki lenne az, így mondja Dávid, ki lenne az, aki hozna nekem inni a Jeruzsálemnél lévő kútból? És azt tudni kell, hogy ekkor a jeruzsálemi kút filiszteus felügyelet alatt volt. Ez a 3 ember, amikor ezt hallotta, fogta magát, lement, áttörtek a filiszteusokon, merítettek a kútból, és visszahozták Dávidnak. És tudjátok, Dávid mit csinált? Hogy képileg is lássátok. Amikor hozták ezt a tömlő vizet, Dávid megfogta, és kiöntötte. Azt mondta, én ezt nem ihatom meg. Feláldozta az Isten előtt. Azt mondta, hogy ezek az emberek, ez a víz, ennek a három embernek az élete, akik értem áldozták az életüket, fogta és kiöntötte. Az Isten előtt áldozatként. Ez egy gyönyörű rész. Az egyik, ami bennem volt, én egy ilyen embert követni akarok. Ha ezt egy vezető megcsinálná velem, azt mondanám, hogy megyek veled. Mi a következő? Csináljuk meg. A másik pedig az volt bennem, hogyan volt képes ezt megcsinálni, Dávid? Hogyan volt képes megcsinálni? Ha nem lenne az 57. Zsoltár, nem kérdezném ezt. Akkor nem merült volna be bennem. De sorba, a szüleivel, a 400 emberrel, a 400 emberből hárommal, képes nem foglalkozni magával. Amikor valaki szorong, kivel van elfoglalva? Magával. És azt látom, hogy Dávid mindenkivel foglalkozik kifele, csak magával nem. Egy kép erről, ami eszembe jutott. Annak idején, mikor építkeztünk, fogyott a pénz. Ez a magyar valóság. És egyszer, hogy nem, Szegeden van egy nagyon jó barátunk. Én azt gondolom, hogy 15 éve már nem találkoztunk szerintem. Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, szeretjük egymást, ahogy csak bírjuk, de nem bírunk találkozni. Egyrészt ők Romániában éltek, ott dolgoztak, most visszaköltöztek Szegedre. És egyszer csak jön egy Facebook üzenet az Ákostól. Az Ákos azt írta, hogy tudom, hogy milyen építkezni. Tudom, hogy ilyenkor fogy a pénz. Átutaltunk ennyi és ennyi összeget nektek. És el nem tudom képzelni, hogy én fogtam volna azt a pénzt, és azt mondom, hogy ez Ákoséknak az élete, én ezt az Istennek ajánlom. Nem azt mondom, hogy ezt kell csinálni, mi sem ezt csináltuk, felhasználtunk, örültük neki, Istentől vettük, áldásnak vettük, de Dávid ezt csinálta. Ezt csinálta. Kiszáradva a barlangba, azt mondta, hogy bár jó lesne, de ti fontosabb vagytok, mint én. Ti hárman az életetek fontosabb nekem, mint én. Így bánt Dávid az emberekkel. És eljutottam, miután ezt olvastam oda, az egyik oldalon itt van az 57. Zsoltár, a másik oldalon meg ezt látom, és a kettő közül nagyon hiányzik valami, mert én nem így szoktam. Ha nekem az 57. Zsoltár van, nekem nem ez jön, megvalom őszintén. A gyerekeimmel, a feleségemmel szeretem őket. De keresem azt a titkot, hogy amikor én szorongok, akkor ne. És hadd tegyem ide azt, hogy Saul az ellenkezője annak, amit Dávidnál látunk. És nagyon sokat beszél ez a fejezet Saulról. Én a következőt csak pár percet hadd töltsek vele. Következőt látom róla. Zsarol, hibáztat, megsértődik, és 85 papot megöl ebben az egy fejezetben. És egyetlen ok miatt öli meg ezt a 85 papot, azért, mert segítettek Dávidnak. Ez az ember a szorongásaiban teljesen be van szűkülve. Egyetlen egy dolog számít neki a tamariszkusz fa alatt, el akarom pusztítani azt, aki szorongást okoz nekem. Mekkora a kontraszt? Amíg Dávid mellett épülnek föl az emberek, és az Isten szárnyalát alatt gondoskodást találnak, addig Saul mellett halnak ki az emberek. Miért? Mert az, aki menekül, az viselkedik úgy, mint aki szabad. És az, aki szabad, az viselkedik úgy, mintha fogoly lenne. Ha megnézitek a kettőt. Innentől kezdve Saul annyira nem érdekelt, bocsánat, tudom, hogy sok ige foglalkozik vele, és megérne egy tanítást, de a másik oldal nagyon kezdett érdekelni. Hogy lehetett ilyen Dávid? És a hátralévő részben szeretnék visszatérni az 57. Zsoltárhoz. és néhány kulcsot, amit én találtam, azt megosztani veletek. Újra és újra elolvastam, és szerettem volna látni Dávid szívét ebben a helyzetben. Hogyan tudott kiszabadulni abból a szorongásból, amit leírt? Én három dolgot találtam, de biztos vagyok benne, hogyha elolvassátok ezt a Zsoltárt, ti találtok még 4-et, 5-öt, 6-ot. Olvassátok el, a 142-re el se jutottam, az is megérne egy misét, de legalább egy Isten tiszteletet. Úgyhogy nézzétek meg, olvassátok el ennek fényében. Három dolog, amit én találtam Dávidról, hogy mit kezd ezzel a belső küzdelemmel, amit úgy föl tudott dolgozni, hogy utána nem azokon csapódik le a szorongása, aki körülötte vannak. Az első. Engem meglepett, hogy mennyire őszintén szembenézett a saját félelmeivel. Tehát ez a Zsoltárnak a nagy része arról szól, hogy ettől félek, ettől félek, ettől félek és ettől félek. Fogta és megfogalmazta a saját szorongásait. Megfogalmazta ezeket. A fenyegetettséget, a kiszolgáltatottságot, a védtelenséget, a megsemmisüléstől való félelmet. Én sokszor megvallom nektek az a bajom, hogy nem tudom, hogy miért vagyok ideges. Tudom, hogy ideges vagyok, csak azt nem tudom, hogy miért. És nagyon sokat segít, amikor aztán elkezdtem egy lelki gyakorlatot az irodából hazáig. Ez körülbelül egy olyan 10-15 perces kocsiút. Amikor elindulok, akkor még valami, a napterhe ott van bennem. Valamilyen szorongás, valakivel történt valami, akár velem személyesen, vagy csak hallottam valamiről, ami megterhel. És lehet, hogy ez reggel 10-kor volt, és elfelejtettem, de tudjátok, ez olyan, hogy ott marad az emberben, ott motoszkál. A fejemben lehet, hogy elfelejtem, de ott motoszkál. És sokszor észrevettem azt, hogy ezzel a motoszkáló dologgal hazaérek, és ahelyett, hogy feldolgoztam volna, nem tudom, mi zajlik bennem, de azt látom, hogy lecsapódik azokon, akiket a legjobban szeretek. Miután ezt túl sokszor csináltam meg, a következő volt bennem. Ácsi. Az Egér úton van 10 perc csönd. Gondolkozzunk már el. Úgyhogy nagyjából elkezdtem ezt egy lelki gyakorlattá formálni, hogy mielőtt hazaérek, végig futtatom magamban, ahogy Dávid tette az 57. Zsoltárban. Ez történt velem, és ez így érintett. Ez történt velem, Istenem, ez így érintett. Ez történt velem, láttam, hogy szenved, most nem tudom megoldani, megterhel, de ezzel érek haza. És őszintén mondom, hogy azzal, hogy szembenéztem, ezek az érzések onnantól kezdve már nem észrevétlenül rombolták belül az én szívemet. Megfogtam őket. Ácsi, fülön vagytok csípve. Ezt teszi Dávid. Ezzel találtam szembe magamat. Nagyon őszintén megfogja, hogy mitől fél. Nem csak fél, hanem megnevezi a félelmeit. Nem csak fél, hanem megnevezi a félelmeit. A második. Én őszinte vagyok, amikor szorongok, akkor könyörgök. Tehát amikor szorongok, akkor könyörgök, akkor kérek. És Dávid is teszi, szerintem tennünk kell. Segítséget kér az Úrtól. Segíts, gyere, emelj ki. Hány és hány ilyen Zsoltár van. Viszont ahogy olvastam végig ezt, megütötte a szememet, hogy nem csak kér, hanem kijelentő módban beszél az Istenről. Nem csak kér, hanem elmondja, hogy most mit tesz az Isten. Ezen elgondolkoztam. Amikor kérem az Istent, hogy segítsen, akkor abban reménykedem, minden kérés a jövőben van. Majd a jövőben meg fogom élni, amikor segít. És ezt tenni kell, teszem én is. Aztán azon gondolkoztam viszont, hogy amit itt mond, mellém áll, segítséget küld nekem a mennyből, csúfá teszi az üldözőimet, Isten elküldi a szeretetét és a hűségét. Ezek nem kérések, ezek kijelentések. Ezek jelen időben ezt teszi az Isten. És míg a kérés a jövőben fogja körbevenni a szívemet, ezek a kijelentések a jelenben veszik körbe a szívemet. Ezt én nem csináltam korábban. Míg a Egérút megvolt már korábban, én általában kértem. Amikor ezt felfedeztem, elkezdtem gyakorolni. Lelki hatás van az ember szívére. engem most szeret az Isten. Ebben a pillanatban ezt teszi az Isten. Nem szeretni fog, nem szeretett. Ebben a pillanatban, ahogy itt állok, most engem, ezt teszi az Isten, most szeret. Az Isten most foglalkozik velem. Hihetetlenül megerősíti az embernek a jelenben a szívét, ha ezeket kijelenti. Én, mikor ezen gondolkoztam, arra jutottam, hogy fogok csinálni egy új karkötőt. Ezek az ötletek jönnek-mennek, tehát valószínűleg nem fogok új karkötőt csinálni. De van egy ilyen karkötő, ami szaladgált jó pár évig a hívők karján. Mit tenne Jézus? Ezt átfogalmaznám, és azt írnám rá az 57. Zsoltár alapján, hogy mit tesz Jézus. Mit tesz most Jézus? Most, amikor szorongok, mit tesz? Nem mit fog tenni, majd, ha kikeveredek ebből a barlangból valaha. Most mit tesz? Ez a hit. Ez a hit. Amikor kijelentem, hogy ezt teszi az Isten, nem azért, mert ezt szeretném, hogy tegye, hanem azért, mert az igéjéből tudom, hogy ezt teszi. A harmadik, amit találtam, az az, hogy egy barlangban beszorítva Dávid hihetetlen szélességekről beszél. Szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Utána jönnek a népek és a nemzetek. Magasztaljon mindenki a népek és a nemzetek között. És ha ez nem elég, folytatja, következőt mondja, magasztaljon minden téged a mennyben. És elkezdtem gondolkozni, hogy a szorongásnak az egyik jellemzője az, hogy én be vagyok szorítva egy csőbe. És úgy érzem, hogy egyre inkább jönnek a határok közel. Erre Dávid elkezd úgy beszélni olyan szélességekről, aminek köze nincs ahhoz, ahova ő be van szorítva. Azon gondolkoztam, hogy mennyire egészséges ez, hogyha ezt teszi az ember. Ugye lehet, sokszor meghúzom az Isten határait pont oda, ahol az én szorongásaimnak a határa van. Az Isten is csak addig ér, amíg az én szorongásaim. És itt, és Dávid azt mondja, nem, az Isten nem ide van lezárva, hanem a népek közé, visszintesen, függőlegesen, ha nem elég az ég, akkor a mennyig. És eszembe jutott a következő igevers. Hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. Én azt gondolom, hogy Dávid megismerte ebben a barlangban az Isten minden értelmet meghaladó szeretetét az Istennek. És hogyha valami öli a félelmet, az az Isten szeretete. Ahol az Isten szeretete, ott nincs félelem. Mert ha féltek, ha félek, nem lett bennem teljessé az Isten szeretete. Egyszerűen fogta azt, hogy milyen az Isten, és azt a szorongó, én nem tudom mit, barlangot, ami a szíve körül volt, szétroppantotta ezekkel a megvallásokkal. Az egyik dolog, amit szoktam csinálni, amikor nagyon bestresszelek, meg szorongok, meg zajlik az 57. Zsoltár, beülök a kocsiba, és elmegyek Siófokra. Nem gyakran tudom ezt megcsinálni, de ha meg tudom csinálni, megcsinálom. Több tényező is van Siófokon. Egyrészt van egy étterem, ahol nagyon finom az ebéd, és ez mindig segít. Nem. Ezzel vigyáznom kell, mert én sokszor a szorongásaimat ét. Van, aki amikor szorong, nem eszik, én nem ez vagyok. Inkább ezt mondanám, jó? De lemegyek, de én Siófokon tértem meg. 1988-ban a Balaton partján, és olyan hálás vagyok Istennek, hogy a Balaton partján tértem meg, mert megtérhettem volna egy egyetemi kollégiumban is, csak milyen lenne oda visszajárni. Ezzel nem mondok semmit, tehát mindenkinek az a hely a legszebb, ahol megtért. Én nagyon örülök annak, hogy a Balaton partján tértem meg, mert lemehetek a Balaton partjára, ugyanarra a zöld kis területre, ahol annak idején ez a beszélgetés megtörtént, és ott a Balaton. És engem a Balatonnak a szélessége, az Isten teremtésének a szélessége kiránt abból a mindennapi budaörsi Pacsinszky-Laci szorongásból, ami foglyul tudja ejteni a szívemet. Ezt tette Dávid. Fogta az Isten teremtésének a szélességét, az Isten mennyének a szélességét, és egy barlangba szorított lélek nem maradt a barlangban, hanem levetette a szorongását. És ezért lett képes, én azt gondolom, ezért lett képes arra, hogy a szüleiről gondoskodjon, hogy 400 vesztes embert győztessé tegyen, és föláldozza annak a háromnak az áldozatát, amit hozott az Isten oltárán. Nem úgy, mint Saul, aki erre képtelen volt, mert rabja volt a saját fóbiájának. Én nem az Adulám barlangban élek. Még csak nem is voltam ott. Találtam egy képet róla az interneten. De gyerekeim vannak. Szülő vagyok. Nem szeretném, ha gyerekeim a szorongásaim áldozatai lennének. Nem szeretném, ha olyan áldozatok lennének, mint Saulnak volt a 85 pap. Azt szeretném, hogy az apa szárnya árnyékánál nőhessenek föl, úgy, mint Dávid családja, úgy, mint az a 400 ember, úgy, mint az a 3 vezér. Én férj vagyok. Nem szeretném a feleségemet büntetni azzal, ami a munkahelyemen történik. Amit szeretnék, az az, hogy az értem hozott fáradozásai a legszebb áldozataim legyenek az Isten előtt. Ezt szeretném. Ezt szeretném. Hála Istennek, a szüleim élnek. Én a szüleim gyereke vagyok. Nem szeretnék rájuk úgy gondolni, hogy van nekem elég bajom, mit kezdjek veletek. Idősödnek. Egyre inkább a mi feladatunk most már nem az, hogy kapjunk, hanem hogy adjunk. Szeretném, mint Dávid, Moab városában biztonságba helyezni őket. És ilyen gyerek lenni. Ha el vagyok foglalva az 57. Zsoltárnak a sötét részével, akkor idegesítenek. Ha el vagyok foglalva az 57. Zsoltárnak a szorongás pusztító részével, akkor biztonságba tudom helyezni őket. Ez a különbség. Dávid szíve átment az 57. Zsoltár szűrőjén. Mi Krisztus követői vagyunk. Azt mondják, hogy minden ember az élete során körülbelül 250 emberre van hatással. Én nem tudom, vagy kevesebb, vagy több. Utána olvastam, hogy miért mondják ezt, nagyon vicces. Most nem mondom el. Nagyon elmondom. Kicsit pihenjünk. Ezt egy kereskedelmi ügynök találta ki, és megkérdezett egy temetkezési vállalkozót, hogy honnan tudják, hogy hány meghívót készítsenek egy adott temetésre. Azt mondta, hogy átlagban 250 ember szokott eljönni egy temetésre, az a biztos szám. Aztán elment egy esküvői szervezőhöz, ki azt mondta, hogy átlagban egy esküvői vacsorán 250 ember szokott eljönni. Én nem tudom, hogy igaz-e, vagy nem. Az biztos, hogy az életem hatással van emberekre, amíg élek. Hogy 250-re, 100-ra, 500-ra, szerintem nem tudjuk. De azt szeretném, hogy Dávidi legyen a hatása, és nem Sauli. Enikővel beszélgettünk egyszer, visszanéztünk az életünkre, tehát már elkezdtük. 40 évesen mi már visszatér, az egy korai. De föltettük azt a kérdést, hogy eddig, ha visszanézünk, miért volt érdemes élni? Mi az, amire úgy tekintünk vissza, hogy ezért érdemes volt élni? És eszünkbe jutottak nyaralások, eszünkbe jutottak élmények, de magasan a lista elején azok az emberek vannak, akiknek az életére Isten kegyelméből valamilyen hatással lehetünk. Tudni azt, hogy valaki máshogy él, azért, mert én éltem. Hát ennél nagyobb jutalom nincs. Tudni azt, hogy van egy házas pár, aki azért nem vált el, mert beszélgettünk velük. Mi változtattuk meg? Nem. De részt vettünk benne. Óriási. Óriási. Ehhez kell az, hogy amikor ez a házas pár odajön hozzám, akkor a szívem átmenjen korábban előtte az 57. Zsoltár szűrőjén. A nagyapám, ő egy hívő ember volt. Soha nem tudtam megkérdezni a titkát, mert 10 éves voltam, és nem érdekeltek ezek a dolgok. Élveztem a zserbó cukrászdát, és élveztem a csúzligumit. A lényeget nem tudtam megkérdezni. Anyám mesélt róla. Egy olyan hívő ember volt, és amit elmesélt róla, minden egyes este a nagymamámmal, akikkel végig együtt élték az életüket. Minden egyes este letérdeltek az Isten elé. Megfogták egymás kezét, és együtt imádkoztak. Ott volt az a pici dolog, ami a 56-os meghurcoltatások és a gondnoki állásából fakadó emberek között volt. Az 57. Zsoltár. Ha csak elolvassátok a 1 Sámuel 22-t, akkor ez nem látszik. De Isten nem véletlenül tette oda az 57. Zsoltárt, és nem véletlenül tette oda a 142. Zsoltárt. És nem véletlenül tette oda a 2 Sámuel 23-at. Hogy az a kép, ami kinyílik, abból tudjunk meríteni. Én nem tudom, ti mivel szorongtok. És nem tudom, hogy az a szorongás hogy megy át rajtatok. Engem ez a rész befékezett, hogy vigyázzak azokra, akik körülöttem vannak. Hogy a szorongásom ne feléjük menjen át, hanem az 57. Zsoltár felé. Hadd imádkozzam röviden, és utána tiéd a szó. Mennyei atyám, hiszük a 18. Zsoltár alapján, hogy amikor valamilyen gödörbe esünk, és hozzád kiáltunk, akkor te jössz. Kiemelsz, és széles hegysíkra helyezel minket, hogy gyönyörködjél bennünk, és ez gyógyítja a lelkünket. Szükségünk van rá. Ha Dávidnak, a Góliát legyőző Dávidnak szüksége volt erre, akkor nekem is, nekünk is. Hogy azokkal, akik körülöttünk vannak, úgy tudjunk bánni, ahogy ő bánta a szüleivel, a 400-zal, vagy azzal a 3-mal, aki a vezérévé lett. Hogy elesett emberek körülöttünk vezérekké váljanak. Hogy idős emberek körülöttünk biztonságban érezzék magukat. Hogy a fiatalok, akiket ránk bíztál, bárkit, akit ránk bíztál, az ne a szorongásainkat tapasztalja, hanem azt, hogy hogyan bánunk velünk. Amen.